Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. A Magyar Tudományos Akadémia Magyar Nemzeti Helynévtár programjáról tartott előadást az MTA 200 programsorozat keretében Hoffman István, a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének tanára, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A Szigma a Holnap Világa a mai műsorában az előadás szerkesztett változatát hallják.
Az 1817. esztendőben a Marcibányi Intézet pályakérdést tűzött ki arra vonatkozóan, hogy melyik volna azon legalkalmatosabb mód, mely szerint egy tökéletes magyar szókönyvet, lexikont lehetne készíteni. Egy ilyen mű elkészítésével a nyelvújítók a mozgalom fő célkitűzését kívánták szolgálni, alkalmassá tenni a magyar nyelvet arra, hogy az élet minden területén a műveltség magasabb szinterein is használható legyen. Ehhez mintául azok az európai nyelvek szolgáltak, amelyek túljutottak a nyelv kimunkálásának ezen a folyamatán, és a középkorban a műveltség nyelveként használt latin nyelvet visszaszorítva a társadalom számára minden lényeges funkciót már betöltöttek. A pályadíjat egy az akkoriban már formálódóban lévő magyar tudományos közéletben jószerivel ismeretlen fiatal erdélyi nemes, egy tökéletes magyar szótár elrendeltetése, készítése, módja címmel benyújtott munkája nyerte el. E dolgozatával a tudomány világába belépő nemes gróf Teleki József volt, akit bő egy évtized múltán 1830-ban a Magyar Tudós Társaság első elnökévé választottak, amely tisztet később a Magyar Tudományos Akadémia elnökeként haláláig betöltött. Teleki szótár tervét magáévá tette a Tudós Társaság is, s így módon intézményesülve az akadémia napjainkig hatóan feladatának tekintette az úgynevezett akadémiai nagyszótár megvalósítását, e munka folyamatnak a gondozását. Az első ilyen mű a Magyar Nyelv Szótára címmel Cucor Gergely és Fogarasi János munkájaként 6 kötetben jelent meg 1862 és 74 között. Ehhez az akadémiai szótár sorozathoz tartozik a magyar nyelv értelmező szótára is, amely 7 kötetben 1959 és 62 között látott napvilágot, és úgy tűnik, Teleki víziója leginkább abban a hatalmas szótári műben valósulhat meg, amely a Magyar Nyelv Nagy Szótára címmel 2006-ban indult el útjára, és kiadása jelenleg is az E betűnél, a 8. kötetnél tart. Az épület előtt látható vörös mészkő lapokon az első és a harmadik szótár kezdőéve föl van tüntetve, a középsőnek a kezdőévén egy üres kocka kezik 59-ben. Talán nem méltatlan ez a szótár, hogy oda kerüljön valamikor. E három itt említett szótári példa is mutatja, hogy a nyelv szóállományának dokumentálása, feldolgozása, a nyelv gondozásának folyamatos, soha véget nem érő feladata. Ennek az igénynek a magyar tudományosság, az akadémia az elmúlt két évszázad folyamán igen magas szinten volt képes megfelelni. Teleki dolgozatának azonban van egy olyan részlete, mondhatni fontos mellékszála is, amely mind a mai napig nem tudott megvalósulni. Teleki ugyanis a magyar nyelvben használatos tulajdonneveket, a személy és a helyneveket felkívánta tüntetni a szótár egy mellékletében. Feltehető a kérdés, hogy miért szükséges egy nyelv helyneveinek a szótárát összeállítani, vagy úgy is fogalmazhatunk, mire jók a helynevek. Erre maga Teleki is megadja a választ, miszerint azok nélkül a közbeszédben sem lehetünk el, és emellett nagy segítségünkre lehetnek a nyelv történetének a vizsgálatában is, vagyis nyelvünk egész alkotásába nagy világot önthet ezeknek a vizsgálata. Érveivel ma is teljes mértékben egyetérthetünk. A helynevek nyelvhasználatbeli fontosságát mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy a helynév nyelvi univerzálé, vagyis olyan nyelvi elem, amely minden nyelvben létezik, és a nyelvek ősi állapotában is meglévő kategóriának gondolhatjuk őket. Mindez összefügg az ember térbeli létezésével, azzal, hogy az emberi gondolkodás és nyelv alapvető kategóriáit, szemléleti elemeit ez a térbeliség határozza meg. Ennél is jobban izgatta azonban a 19. századi tudós elődök fantáziáját a helynevek történeti forrásértéke. Ezt mutatja az is, hogy az akadémia a megalakulását követő évtizedekben, két ízben is pályatételt tűzött ki a helynevek összegyűjtésére és tudományos feldolgozására, először 1837-ben, majd utána 1853-ban. Ez nem csak gyűjtését jelentette volna, hanem a tudományos feldolgozását a neveknek, hiszen az eredeti jelentését, hazánk történetével való összefüggését is be kell ezeknek mutatni a pályatétel szerint. A történész Pesti Frigyes 1878-ban megtartott akadémiai székfoglaló előadásában mintegy összegezte ennek az egész korszaknak a helynevek tudományos értékével kapcsolatos ítéletét, miszerint a helynevek a magyar nyelv múzeumát képezik. És most csak adjunk el a 19. századtól, és lássuk mai tudományos ismereteink fényében ennek igazolását. A helynevek felbecsülhetetlen nyelvtörténeti forrásértékét a magyar nyelv történeti dokumentáltságának jellemzői már önmagukban is igazolják. Közismert tény, hogy Magyarországon az írásbeliség a középkori európai kultúra részeként az államalapítással egy időben alakult ki. Ez az írásbeliség azonban ugyanúgy, mint Európa feudális államaiban, latin nyelven teremtődött meg, és az államot szolgáló jogi természetű iratokban, az oklevelekben, illetve egyházi tematikájú művekben öltött testet. Ezeknek a műveknek a szerzői azonban rákényszerültek arra, hogy a helyben használatos, úgynevezett vulgáris nyelvekből is beemeljenek elemeket a latin szövegbe. Egy birtok adományozásában például szükséges nevükön nevezni azokat, akik az adományban részesülnek, és meg kell nevezni azokat a helyeket is, amelyek az adomány tárgyát képezik. Az ilyen jellegű magyar szavakat tartalmazó latin nyelvű dokumentumokat a magyar nyelv szórvány emlékeinek nevezzük. Az első ilyen eredetiben fennmaradt írásos emlékünk, mint közismert, a Tihanyi alapító levél 1055-ből való, de már az ezredfordulón, tehát 1000 tájékán is születtek oklevelek, amelyek azonban csak későbbi másolatokban maradtak ránk. Ennél is korábbi feljegyzésű nyelvi elemeket a környező kultúrák írásbelisége őrzött meg számunkra, közülük leghíresebb Bíborban született Konstantin császárnak a Birodalom kormányzásáról című műbe, amelyben többek között a magyarság két honfoglalás előtti szállásterületét, Levédiát és Etel közt említi meg. A magyar írásbeliség első 3 évszázadának, az Árpád kornak az idejéből mintegy 4,500 királyi oklevél, és körülbelül ugyanennyi nem az uralkodótól származó okirat maradt ránk. Ezek magyar nyelvű elemeket, szavakat, neveket a százezres nagyságrendet elérő számban tartalmaznak. Jól lehet, ebben az időben már magyar nyelvű szövegeket is alkottak egyházi körökben, 1200 körül jegyezték le a halotti beszédet, egy évszázaddal később az Ómagyar Mária síralmat. Ezek nyelvtörténeti forrásértéke természetesen nem vethető össze a velük közel egykorú szórvány emlékeivel, hiszen bennük a magyar nyelv a teljes korabeli valóságában áll előttünk, arról nem is beszélve, hogy nagyszerű, bár személyükben sajnos nem ismert nyelvművészek megfogalmazásában. Ezzel szemben viszont a szórvány emléket az adatok hatalmas tömegét tartalmazzák és hozzánk elég jogi képzettségű szakemberek lejegyzésében, akik éppen a jogi hitelesség véget az adott helyen ténylegesen használatban lévő, tehát az adott helyre jellemző nyelvi formában rögzítették a neveket. E forrástípus értékei ellenére leginkább éppen az adatok hatalmas száma miatt nem részesült kellő figyelemben, ahogy erre a történész Révész Imre már a 19. század közepén felhívta a figyelmet, megemlítve, hogy az ösmeretes halotti beszéd és könyörgés értelmezésétől elejétől fogva annyi tudós elme fáradozott, nem vala senki sem, legalább tudtommal, ki ama jóval régibb és számosabb magyar helynevek nyelvészeti kellő értelmezésére és méltatására figyelmet fordított volna. A helyzet ma már persze sokkal kedvezőbb, de még mindig hatalmasak az adósságaink a régi helynévkincs tudományos hasznosítása terén, noha történészek, nyelvészek együttes erővel vallatják ezt a forrásanyagot, mint olyat, amely számos tudományák számára szolgáltat nélkülözhetetlen ismereteket. Ahhoz, hogy egy Árpádkorból fennmaradt helynévi adatot tudományosan értékelni tudjunk, arra van szükség, hogy azt lokalizálni, későbbi mai helynév megfelelésekkel azonosítva tudjuk rögzíteni. A már említett Tihanyi alapító levélben elsőként szereplő nevek esetében in loco qui vulgo dicitur Tihon super Balatin, ez nem jelenthet gondot, hiszen Tihanyt ma is a Balaton fölé magasló gyönyörű szép helyként ismerjük. De vajon hol található a Tihanyi alapító levél legismertebb helynévi szórványa, a Fehérváru Rea Mene Hodútu Rea? vagyis az az út, amit ez a szövegdarab jelölt. Nem egyszer hallottam a tihanyi apátsági templom előtt a tihanyi alapító levél emlékművénél lelkesen magyarázó idegenvezetőktől, a tó északi partja oda Füred felé mutatva, hogy íme, hát itt van az az út, amelyikről szó van a tihanyi alapító levélben. Az írnok, aki rögzítette a tihanyi alapító levélben ezt a helyet, azonban biztosan nem itt állt, az adományozott birtok határjárását végezve, hanem Tolna vármegyében, egy Mortis nevű birtok egyik határpontján, amelyet még pontosabban meg tudunk határozni abban az esetben, ha ennek a résznek a szövegkörnyezetét is megvizsgáljuk. A szövegkörnyezetben ugyanis adál, hogy ad Kastelic et Fehérváru rea menek hodútu rea, vagyis az egyik irányban Kastelic, a másik irányban pedig Fehérvár felé vezető útról van szó. És valóban ettől a helytől, ahol az írnok feljegyezte ezt a nevet, kicsit délre meg is találjuk az említett település nevének a nyomait, amely Kesztölc formában ma is tovább él, egy elpusztult falu emlékét őrizve határnevekben. Felvetődhet persze a kérdés, hogy miért fontos ezeknek a régi helyneveknek a lokalizálása, hely meghatározása. Azon túlmenően, hogy egy-egy település patak helyének az azonosítása önmagában sem lényegtelen történeti ismeret, van ennek egy ennél még lényegesebb, általánosabb vonatkozása is. Azokon a helyeken ugyanis, amelyeken a magyar nyelvből származó vagy magyar nyelvűek által használt helyneveket találunk, kétség kívül magyar nyelvű népesség élt a név feljegyzésének idején. A tihanyi alapító levélben felsorolt, szétszórtan fekvő birtokok mind ilyen nevet viselnek. Ezeket mintegy 82 ilyen helynévi följegyzés mutatja. Igaz, kettő is van közöttük olyan, éppen a Balaton és a Kesztölc neve, amely egy egykori panóniai szláv nyelvben jött létre, de az oklevélbeli hangalakjuk, tehát az 1055-beli formájuk már azt mutatja, hogy a 11. század közepén az adott helyen ezeket már magyarok ajkáról jegyezte le az írnok. Általában is elmondható, hogy az Árpád-kor nyelvi térszerkezetének rekonstruálásához, vagyis annak megállapításához, hogy a Kárpát-medencében hol milyen nyelvet beszélő népesség élt, a helynevek szolgálnak a legfontosabb forrásul. E problémakör tisztázására pedig a magyarság korai történetének kulcsfontosságú kérdései közé tartozik, azt gondolom. Ebben az összefüggésben értelmezhető a honfoglaló törzsek nevének ügye is, amelyet csupán egyetlen forrásból, Konstantinos császármen említett művéből ismerünk. E törzsnevek megjelennek azon az egyetlen helyen kívül több száz település névben is. A kérdéskör még ma is megfejtetlen számtalan részletét elsősorban a történettudomány tudja tisztázni, de ehhez a felhasználható hiteles helynévi forrásokat nyelvi jellemzésükkel, kronológiai jegyeikkel, lokalizációjukkal és így tovább a nyelvtörténésznek kell elemeznie. Az Árpád-kori Kárpát-medence nyelvi etnikai sokszínűségét ugyancsak a helynevek segítségével tudjuk legérzékletesebben bemutatni, mivel a középkori források csak ritkán említenek etnikumokat, és még ennél is ritkábban beszélnek nyelvekről. A középkori településnevekben azonban több mint 300 népnév jelenik meg, amelyek arra utalnak, hogy valamely más, főleg magyar nyelvi környezetben egy-egy településen az ottanitól eltérő nyelvű népesség élt. Összesen több mint 1300 ilyen településnevet ismerünk, ezek jelentős mértékű migrációs folyamatokról tanúskodnak a korban. A középkori társadalomban a föld birtoklásának meghatározó szerepe volt. Ezért nem meglepő, hogy a birtokok a saját kialakult megnevezésében többnyire a birtokosok neve jelenik meg. Egy a szóbeliség és a lassan kibontakozó írásbeliség határán lévő társadalomban ugyanis a birtokos nevének a birtok megnevezésében való feltüntetése lényegében jogbiztosító erővel bírt, tehát mint egy helyettesítette a dokumentumokat, a forrásokat, az írásos dokumentumokat. A magyar nyelv az Árpád-korban igen jelentős indoeurópai nyelvi hatásnak volt kitéve, elsősorban a szláv és a latin-újlatin nyelvek, valamint a német nyelv irányából. Ez a kulturális hatás jelenik meg a magyar helynévrendszer egy európai hátterű névtípusában, a templom címből, másképpen patrocíniumból alakult településnevekben. Az egyes patrocíniumok gyakorisága és ezek településnevekben való előfordulása fontos adalék a szentek magyarországi kultuszának az alakulásához, térbeli eloszlásuk pedig jelzi a hatásnak a kelet felé egyre gyengülő mértékét. A a csaknem 1400 patrocíniumi település név között a negyedik leggyakrabban szereplő Szentmárton, a Dunántúl területén volt a legnépszerűbb, bizonyára nem függetlenül attól, hogy az első magyarországi alapítású monostornak, a pannonhalmi apátságnak Szent Márton a védőszentje. Az eddigiekben bemutatott példák reményeim szerint meggyőzően szemléltetik azt, hogy a helynevek vizsgálata a múlt megismerésében milyen fontos szerepet tölt be, és bizonyos kérdésekben, például a Kárpát-medence árpádkori nyelvi térszerkezetének a vizsgálatában éppenséggel meghatározó forrástípusnak számítanak. Az itt felindantott eredmények akár evidensnek is tűnhetnek, mögöttük azonban tudós generációk által elvégzett hatalmas filológiai és elemző munka, nem ritkán kiélezett heves tudományos viták állnak. A magyar tudományosság számos kiemelkedő alakja áldozta pályája jelentős részét a helynevekkel való foglalkozásnak. Vajon mi a magyarázata akkor annak, hogy e sok fáradozás ellenére a Teleki József által megálmodott helynévtár mind a mai napig nem valósulhatott meg? Ennek oka elsősorban a helynevek sajátos használatában rejlik, a magyar helynévkincs nagy részét ugyanis az úgynevezett mikronevek adják, amelyek egy-egy településen a határrészek apró részleteit jelölik csupán, sok évszázados vagy évezredes múltra visszatekintően egyébként, és ezeket csupán az adott településen élők ismerik és használják, összegyűjtésük ezért csak is a megkérdezésük által lehetséges. Pontosan tudták ezt már a 19. században is, amikor a már említett Pesti Frigyes 1864-ben az akadémia támogatásával belefogott a helynévgyűjtő munkába, utasításában megfogalmazta azt, hogy kikérdezendők volnának a falu vénei, jegyzői, papjai, erdőszei, vadászai, bányászai, stb. Egyik a másiknak adatjait fogná kiegészíteni. Pesti ezt a feladatot az ország több mint 10 000 településén a helyi közigazgatás segítségével kívánta megoldani. Vállalkozása révén a máig legnagyobb területre kiterjedő, de igen egyenetlen színvonalú névtár jött létre, amely nélkülözte azonban a megfelelő szakmai hátteret is. A későbbi nekirugaszkodások is a tömegességnek és a szakmaiságnak a dilemmájával küzdöttek elsősorban. Szabóti Attila a 20. század közepén hosszú életének hatalmas munkájával, tanítványai közreműködésével addig jutott el, hogy Erdély jelenkori és történeti helynévadatainak több százezres tömegét tudta felhalmozni. Az 1960-as évektől a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének és néhány egyetemnek, főiskolának a kezdeményezése említhető meg, akik ismét nekivágtak ennek a feladatnak, de egységes módszertan és a lassan elapodó anyagi források hiány csak részleges eredményre jutottak. A 20. század utolsó harmadában leginkább a nyelvtörténeti kutatások önálló részdisziplinájaként kiformálódó névkutatás egyre nagyobb teret kapott a magyar tudományos életben, a nemzetközi tudományosságban is természetesen, nálunk is bekerült az oktatásba, publikációs fórumai jelentek meg. A magyar névkutatás nemzetközi elismertségét jelezte az is, hogy a szakma 26. világkongresszusát 2017-ben Debrecenben rendezte meg. Ezek a körülmények talán érthetővé teszik azt, hogy a magyar névkutatók éppen Teleki dolgozatának bicentenáriuma táján elérkezettnek látták az időt arra, hogy ismét nekiveselkedjenek a nagy feladatnak, egy összegző helynévtár megvalósításának. Az akadémia felkarolta ezt a kezdeményezést, és a nemzeti kutatási programok keretében 2022-től lehetőséget teremtett a Magyar Nemzeti Helynévtár Program elindítására. A korábbi nekibuzdulások tapasztalataiból két fontos tanulságot tartottunk főképpen szem előtt. A tudományos megbízhatóságot és a munkavégzés intenzitását, mint a program sikerének fő biztosítékait. Ezek szellemében a Magyar Nemzeti Helynévtár Program szervezeti alapstruktúráját a Kárpát-medence magyar nyelvészeti képzéssel foglalkozó egyetemeire építettük fel. Lényegében minden magyarországi és külső régióbeli egyetem csatlakozott ehhez a programhoz. Ezek mellett fontos tudományos szervezetek, mint az Erdélyi Múzeum Egyesület, Fórum Kisebbségkutatóintézet és intézmények, a Néprajzi Múzeum, OSK, Nemzeti Levéltár is bekapcsolódtak a munkába. Egy olyan tudományos programban, amelyben sok ezer településen, a Kárpát-medence összes magyaroklakta településen kell elvégezni az élőnyelvi gyűjtő munkát, sok 10 000 helybeli lakost megkérdezve, de emellett történeti források százezrekre menő adatát is fel kell dolgozni, nos, ott nagyon sok szakemberre van szükség. képzésüket az egyetemi hálózat keretében tudjuk biztosítani. Az elmúlt 7 egyetemi fél évben 12 hazai és 7 határon túli egyetemen 70 kurzust hirdettünk meg. Ezek hallgatói közül, több száz hallgató közül váltak ki azok, akik ténylegesen is bekapcsolódtak a munkába, képzésüket a tudományterület legjobb szakemberi végzik az adott egyetemeken. E munkát online tananyagoknak a kidolgozásával is segítjük alapszinten, bevezetés szinten és magasabb szinten is a magyar helyneveknek a történetét megismerni segítő oktatóanyagok összeállításával. A hallgatók képzését terepgyakorlatok, gyűjtőutak, helynévkutató táborok, műhelytalálkozók teszik teljessé. Mindennek a haszna az egyetemi képzésben is kitűnik, szakdolgozatok egész sora került ki a témakörből, doktori értekezések készülnek ezzel kapcsolódóan. Pár héttel ezelőtt például az Országos Tudományos Diákkör megfelelő szekciójában bemutatott dolgozatok nagy része ebből a témakörből született. Az elkészült és közzétett anyagoknak a szakmai hitelességét és egységét több rétegű lektorálási, szerkesztési folyamatok teszik hitelessé. A programban alapvető szerepe van a digitális kultúra alkalmazásának. Elődeink lehetőségeihez képest ez felmérhetetlen előnyökkel jár, nyilvánvalóan mind a munka szervezésében, mind az eredmények megjelenítésében. Úgy vélem, hogy a Magyar Nemzeti Helynévtár Kutatási Program hálózata egy olyan akadémiai struktúra, amely az elmúlt évek nehézségeit követően híven tükrözi a Magyar Tudományos Akadémia küldetéséből adódó lehetőségeit, összefogna a különböző intézményekben, különböző tudományterületeken működő szakemberek tevékenységét és szilárd tudományos hátteret biztosítani a munkájuk számára. Az előadásnak ezen a pontján joggal merülhet fel a tisztelt hallgatóságban az a kérdés, hogy mekkora is valójában ez a helynévkincs, amelynek az összegyűjtésére, dokumentálása és tudományos feldolgozására vállalkozik a Magyar Nemzeti Helynévtár Program. Erre a kérdésre nehéz válaszolni, mint ahogyan például arra is, hogy hány szó van a magyar nyelvben, vagy bármelyik másik nyelvben is, mivel azonban a magyar helyneveket a Kárpát-medence teljes területéről, a legtágabb időhatárok között az írásbeliség kezdetétől napjainkig kívánjuk dolgozni, úgy vélem, hogy milliós nagyságrendű névállományra számíthatunk, amely számában meghaladja a magyar közszói állomány egészét is többszörös módon. E hatalmas névállomány közzétételére és egyben tudományos feldolgozására magától értetődően kívánkozik a digitális platform, a Magyar Nemzeti Helynévtár honlapját éppen azzal a céllal hoztuk létre, hogy itt elérhetővé tegyük ezt az anyagot. Elsőként azt a modulját dolgoztuk ki, amely bárki számára, tehát nem szakemberek számára is könnyű hozzáférést és tájékozódást ad. A honlapon az egyes nevekről a legfontosabb információkat kaphatjuk meg, hol található a név, mikor az első, utolsó előfordulása, milyen jellegű helyről van szó, mi a név magyarázata. Az egyes nevekről szóló információk szócikkek formájában, tehát szótári formában is megtalálhatók, de itt akár az adott helyeknek a fotóját is megtaláljuk. Úgy gondolom, hogy a helyneveink tára a magyar nyelvnek, a magyar kultúrának az alapdokumentumai közé tartozik. Ezért nyomtatott formában is szükséges közreadni, ugyanúgy, mint ahogy annak korábban említett magyar nyelv nagyszótára is megjelenik ilyen formában. A kiadást térségek szerint tervezzük, elsőként egy olyan vidéknek a névtárát adtuk ki, amely természeti és kulturális értékeinek ismertsége ellenére a helynevek tekintetében szinte teljesen feltáratlan volt, a Hortobágy északi részét magába foglaló hajdunánási járás helyneveit tartalmazó kötet az elmúlt év végén látott napvilágot. E könyvben 6 település több mint 5000 helynevének mintegy 13000 adatát adjuk közre 3000 szócikben. A szótári részeket mutatók egészítik ki, és egy olyan helynévatlasz, amely a térképeknek egy új típusát képviseli, az adott térségben az összes helynevet tartalmazó térképről van szó. A gyűjtőmunkát elvégezve kollégáim egy-egy településen azt tapasztalják, hogy a helybeliek részéről roppant nagy érdeklődés mutatkozik meg a saját múltjukat és jelenüket tükröztető helynevek iránt. Ez is azt mutatja, hogy a helynévnek különösen fontos szerepe van a lokális identitás, a szülőhelyhez, lakóhelyhez való kötődés kifejezésében. Második kötetként megjelenés előtt áll a romániai Szatmár megye északi részének a helynévanyaga. Úgy vélem, könnyű belátni, hogy a kisebbségi létben, a nyelvi etnikai identitás erősítésében fokozott szerepe van a munkánknak, így a Magyar Nemzeti Helynévtár Program nemzetstratégiai szerepe sem hagyható figyelmen kívül. Ezt az identitásképző szerepet erősíteni kívánjuk azzal is, hogy a kötetekben megjelenő települések szótárait külön-külön füzetekként is megjelentetjük, és eljuttatjuk a helyi közösségekhez, visszajuttatva hozzájuk a végső sorön tőlük származó információkat. Ehhez kapcsolódóan oktatási programokat kidolgozunk, amelyben arra teszünk javaslatot, hogyan lehet az iskolai oktatás különböző szintjein felhasználni ezeket az ismereteket. A ma oly gyakran hangoztatott hazafias nevelésnek ez és az ehhez hasonló kezdeményezések lehetnek megítélésem szerint a leghatékonyabb formái. Amikor pedig a tudomány hasznáról beszélünk, ezekre a szempontokra is tekintettel kell lennünk, azt hiszem, nem csak azokra, amelyek az anyagi jólétünket segítik elő. S hogy mikorra érünk a végére ennek a hatalmas vállalkozásnak? Északi nyelvrokonainknak, Finneknek 100 évébe került ez a munka. Mi a mai körülmények között évtizedes léptékre tervezzük a programot.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hun-rem.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.